Álosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrixnak az írását olvastam föl, pontosabban abból egy részletet. Lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn. Pálos gazdálkodás a középkorban. Ennek a műnek az összefoglalóját ismertetem a kedves hallgatókkal. A 15. század végén, a 16. század elején egyre több jel utal arra, hogy a rend egésze és egyes kolostorok is jelentősebb pénzügyi tevékenységet folytattak, pontosabban rendszeresen nyújtottak zálogkölcsönt. A kölcsönnyújtás és persze a vásárlásokat is a kolostoroknak, illetve az egész rendnek a szőlőkből, malmokból, ritkábban a vámokból és a sókereskedelemből származó pénzbevételei tették lehetővé. Ezen ügyletek közül kiemelkedik a Buda-Szentlőrinci kolostor két, egyenként 2000 forintos kölcsöne Buda, illetve Bécs városa számára, de még a kisebb kolostorok is képesek voltak alkalmanként néhány száz forintos kölcsönt nyújtani. E tekintetben a szlavóniai kolostorok közül Streza és Dobra kutya úgy látszik élen járt. Viszonylag korán és viszonylag nagy összegeket kölcsönöztek. Ha ehhez hozzávesszük, hogy meglehetősen gyakran vásároltak is birtokokat, akkor talán nem tévedünk nagyot, ha e kolostorok birtokait a legjövedelmezőbbek közé soroljuk. Mindemellett az is világosan látszik, hogy a rend birtokai összességükben nem voltak elegendőek, sem a rendi adminisztráció fenntartására, de még a szerzetesek ellátására sem mindig. Erre utal a két királyi sóadomány, melyek összértéke évente 400 forintot tett ki, és amelynek kiutalását a formulárium tanúsága szerint a rend az 1530-as években is rendszeresen sürgette. Szintén megjelenik a formulárium okleveljék között, de más forrásokban is jól látszik, milyen nagy mértékben szorult rá, különösen a 16. században, a rend az egyéb kegyes adományokra is. Ezeknek legnagyobb része készpénz vagy könnyen pénzre váltható birtokadomány, esetleg ingóság volt. Az alamizsnaként kapott pénz jelentős része egyszeri adomány volt, de előfordult rendszeres javadalom, sőt, két alkalommal pénztőkéből származó kamatjövedelem is. A végrendelkezők és a pálosokat alamizsnával támogatók társadalmi helyzetét tekintve megállapítható, hogy alapvetően három rétegből kerültek ki. A tekintélyes városi polgárok, a köznemesek és kisebb részben a főurak közül. Utóbbiak főként Zsigmond uralkodásának elején és Mátyás uralkodása idején tűnnek különösen aktívnak. Mátyás idején feltehetően éppen az uralkodónak a rend iránti személyes rokonszenve is hatással volt, az előbbi időszakban pedig Remete Szentpál erekének néhány évvel korábbi Budára érkezése motiválhatta az adományozó kedvét. A legnagyobb főúri adományok és végrendeleti hagyatékok is erre a két időszakra, valamint a Jagelló korra esnek. Kubinyi András a Jagelló korból 50 főúri és köznemesi végrendeletet dolgozott fel, melyekben a ferencesek után messze a pálosok voltak a leggyakoribb kedvezményezettek, vagyis ők számítottak a legnépszerűbbnek a mágnások és a nemesek körében. E jövedelem nagyságrendjét és egyben a pálosok népszerűségét is jól illusztrálja Gyöngyösi Gergely közlése arról, hogy Balázs Szentmiklósi Gergely generális, aki 1512 és 1516 között volt generális, az ő idején a Buda-Szentlőrinci főkolostor templomának újjáépítését kik támogatták? A név szerint említett adományozók között szerepelnek egyháziak. Túz Osvát és Szegedi Lukács püspök, Gergely óbudai kanonok. A mágnás réteg képviselői Szapolyai Imre Nádor és öccse János Erdély Vajda, de tehetős nándorfehérvári polgár Horváth Pál is. A főkolostor mellett néhány jelentősebb kolostorban is komoly értékek halmozódhattak fel. Erre utal például a Ládi kolostor esete, melyből 1536-ban Serédi Gáspár emberei 40 szekérnyi értéktárgyat hurcoltak el. Az adományoktól való függés ugyanakkor rávilágít arra is, hogy a Pálosrend gazdasági szempontból meglévő birtokai ellenére, legalábbis a középkor végén, bizonyos kolduló rendi vonásokat is mutat. Ami a végrendeletek tartalmát illeti, a kép itt is meglehetősen sokszínű, bizonyos tendenciák azonban felfedezhetők. A korai időszakban, nagyjából a 14. század végéig, az adományok, így a hagyatékok is legnagyobb számban a kis- és középnemességtől érkeztek, és nagyobb részt a pálosok földbirtokait gyarapították. A végrendeletek igazi időszaka a 15. század, ekkor szaporodnak meg fokozatosan a városi testamentumok is. Míg a nemesi végrendeletek többsége továbbra is ingatlanról intézkedik, alkalmasint megadva az örökösöknek a visszaváltás lehetőségét, addig a polgári hagyatékok alapvetően mise alapítványra rendelt pénzösszegeket tartalmaznak. A harmadik, ritkábban feltűnő adománya közvetlenül felhasználható vagy pénzre váltható ingóságok, esetleg állatok csoportja. A végrendelkezéseket illetően még egy fontos jelenségre kell itt felhívni a figyelmet. Miközben a középkor végéig jelentős azok száma, akik a halál árnyékában kisebb-nagyobb adományokat hagynak a szerzetesekre, nem csak a pálosokra, a 15. század vége felé, és különösen a 16. században ezen végrendeletek egyre több konfliktus forrását is jelentették, részben a világi papsággal, részben az elhunyt családjával. Gyakori a végrendeletekben hagyott javak visszatartása és elfoglalása. A jelenség mögött részben a világi papság és a szerzetesek közötti, máshol is kimutatható ellentétek húzódhattak meg, részben pedig a társadalom szemléletének megváltozása, amely már a reformáció útját egyengette. Végül néhány mondat erejéig érdemes szót ejteni a pálosok római kolostorára is, melynek fennmaradt okleveleit néhány éve Lorenz Weinrich adta ki. A közölt anyagból egy rendkívüli jómódú, számos jól jövedelmező birtokkal rendelkező kolostor képe bontakozik ki. A római pálosok a 16. század közepén összesen 19 házzal rendelkeztek a városban, melyeket több esetben bíborosoknak, püspököknek és szentszéki alkalmazottaknak adtak bérbe. 1463-ban például egy a Via Rectán 600 dukátért vásárolt ház nagyobb részéért, évi 30 kisebb részéért 8 dukátot fizetett a bérlő. Egy további 400 dukátért vett házat évi 24 dukátért adtak bérbe. Ezek az összegek egyébként ekkor többé-kevésbé megfelelnek a budai házakból származó jövedelmeknek. A 16. században ugyanakkor megfigyelhető, hogy néhány palotának az éves bére akár több mint 100 dukátra is ughatott. 1514-ben, például éppen Gyöngyösi Gergely római perliessége idején egy a Tiberis partján álló palotát összes tartozékával együtt Bernardino bíborosnak 150 dukátért adtak bérbe. A ház korábbi bérlője egyébként Bakócz Tamás esztergomi bíboros érsek volt. A házak között nem csak paloták, hanem mészászék és közkonyha is volt. Ezen ingatlanok sorsa nem csupán a római perjelek gondja volt. Jól mutatja ezt a formulárium több jegyzése, melyekben a rend római támogatóinak köztük bíborosoknak köszönik meg a segítséget, továbbá egy olyan oklevél, mely valamelyik római ház kapcsán a pápával támadt vitáról szól. Ez a formula feltehetőleg egy 15. századi oklevelet őrzött meg számunkra, hiszen a római pálosok egyik regisztruma szerint az 1454-ben 5. Miklós pápától kapott házat 1463-ban II. Pius pápa visszavette. A házban korábban 1459 és 1462 között Lodovico Giovanni Mila bíboros lakott. A 16. század 30-as éveiben, amikor a rend éppen tucatnál is több házzal rendelkezett az örök városban, kissé komikusnak tűnik az ószövetségi utalás. Egyéb iránt itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a formálirumban fennmaradt oklevelek döntő többsége Mohács utáni, melyeket jelentős részben Hadnagy Bálint és közvetlen elődei adtak ki, így a fenti idézett oklevél régisége miatt is különleges helyet foglal el a gyűjteményben. A házakon kívül természetesen földbirtokaik is voltak, melyeken mind gabona, mind szőlőtermesztésre van adat. A kolostornak az 1500-as évek közepén 11 szőlője volt Róma környékén, melyeket szintén bérbe adtak, olykor borért. Kubinyi András megállapítása szerint a Santa Stefano Rotondo szerzetesei kapitalista ingatlan hasznosítást folytattak, s megjegyzi. A más gazdasági körülmények közül érkező perjelek láthatóan jól alkalmazkodtak a római adottságokhoz, és felnőttek ottani feladatukhoz. Természetesen nem vitatva, hogy a római pálos rendház gazdálkodása sok tekintetben eltért a magyarországiakétól, az eddigiekből az is kitűnik, hogy ennek a fajta gazdálkodásnak az elemei Magyarországon is megvoltak. Nyilván kisebb léptékben, de az itteni kolostorok is egyre nagyobb mértékben támaszkodtak közvetlen pénzbevételeikre, és ingatlanaikat hasonlóképpen bérbe vagy haszonbérbe adták. Vagyis a római ház gazdálkodása nagyban és koncentráltan mutatja azokat a jelenségeket, melyek itthon is megfigyelhetők. A pénzügyi gazdálkodásra vonatkozóan a Mohács utáni évtizedekben sűrűsödnek az adatok, és a zálog ügyletekben egyre gyakrabban szerepelnek 1000 forintos nagyságrendű tételek. A magyarországi pálosrend a középkor végén egy olyan gazdálkodási rendszert hozott tehát létre, mely idehaza egyedülállónak mondható a szerzetesi gazdálkodásban. Részben földbirtokaik jövedelmére alapozva a 15. és 16. század fordulóján egyre nagyobb arányban fordultak a kapitalisztikus ingatlan hasznosítás felé. Bár a jelen írásban mindez a középkorra szorítkozik, itt kell utalni arra is, hogy a pálosrend gazdálkodására vonatkozó kora újkori forrásokban az eddig ismertetett tendenciák megerősödése látszik, ezért a későbbiekben feltétlenül be kell majd vonni a kutatásba legalább a 16. századi forrásokat is, írja a szerző. A birtokok ügyeit úgy tűnik részben az egyes kolostorokból, részben a budaszentlőrinci főkolostorokból intézték. A generális nem csak engedélyt adott az egyes gazdasági ügyletekhez, hanem olykor megbízottai útján közvetlenül is beavatkozott, amint ez kiderül mind az oklevelekből, mind Gyöngyösi Gergely rendtörténetéből. Alkalmanként a rendi központ beavatkozása közte és az érintett kolostor közötti feszültséghez is vezetett, amint ezt láthattuk az örményesi kolostor Mincent utcai házának esetében, amit ebben a műben részletesen bemutat a szerző. Az egyes nagy kolostorok bevételei, mint amilyen az elefánti, a ládi, vagyis a most sajolának nevezzük, az újhelyi, most sátoralja újhelynek nevezzük, a csatkai vagy a lepoglavai volt, feltehetően részben a rendi központot illették, amely azután ebből támogathatta a szegényebb kolostorokat is. Feltehetőleg erre utal Gyöngyösi Gergely is, aki szerint Tamás generális 1478-ban elrendelte, hogy a tehetősebb kolostorok gondoskodjanak a gyöngébb és szegényebb kolostorokról. Egy a rendben nagy visszatetszés szülő gyakorlatról szintén a Vitae Fratrum tesz említést, Szalánkeméni János generális idejéből. Korábban ugyanis 12 éven át minden kolostor tizedet és más adókat kellett fizessen a saját vagyonából, amit éppen János testvér szüntetett meg. Ugyanakkor az is igaz, hogy a rend összjövedelmeiben továbbra is nagy súllyal szerepeltek a közvetlen pénzadományok, és nem tűnt el teljesen a természetben kapott alamizsna, illetve a javadalom sem. Kolduló rendi vonása a rendnek az az elszórt adatokból ismert tény is, hogy prédikálásért és lelki gondozásért is kaptak alamizsnát. A formuláriumba bemásolt oklevelek tanúsága szerint a 16. század zavaros időszakában a közvetlen pénz alamizsna jelentősége még meg is nőtt. Kis túlzással azt mondhatjuk, a rend gazdálkodása épp oly összetett volt a középkor végén, mint szerzetesi arculata. Mind az utóbbiban a három hagyományos szerzetesi irányzat, a monasztikus, a remete és a kolduló, ötvöződött, addig az előbbiben a földbirtokon alapuló naturális gazdálkodás élt együtt, a kolduló rendekre jellemző közvetlen adományokkal és egy új kapitalisztikus gazdálkodással. Kedves testvérek, a Pálos gazdálkodás a középkorban című művet olvasom föl, Romhányi Beatrixnak az írását. Mindezt azért is tartom fontosnak, hogy kissé beleláthassunk Az elmúlt századokban a pálosrendnek az életébe nem csak a lelkiségét szemlélve, hanem a történelmi eseményeket, amelyhez szorosan hozzátartozik a rend gazdálkodása. Látjuk, hogy abban az időben is meg kellett küzdeni azért, hogy a közösség fönn tudja tartani magát, és ehhez különböző eszközöket használt, nyilván annak a kornak megfelelő eszközöket, ezen keresztül próbálta a mindennapi élethez szükséges anyagi javakat megteremteni. Minden korban hozzátartozott tehát a szerzetesi élethez az anyagi dolgokkal való foglalkozás, de látjuk itt ebben a műben is, hogy ez egy közösség által végrehajtott gazdálkodás volt, tehát nem az egyéneknek a gazdálkodása, hanem maga a közösség végezte, és mindig az adott kolostornak az előjárója volt az, aki felelős volt a gazdasági tevékenységekért. Így a szerzetesek egyénileg megélhették a szerzetesi magányban a hármas fogadalmat, természetesen mindenki személyes szerint, saját törekvése szerint élte ezt meg, de a körülmények azok megteremtődtek éppen a házfőnököknek a jóvoltából, illetve a rendvezetésnek a jóvoltából. És azt is látjuk ebben az írásban, nem palástolt módon, hogy nyilván ennek megvoltak a hátulütői, a nehézségei is. Ez mindig így van. Kedves testvérek, a pálosrend történetével foglalkozó sorozatunkat hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak, köszönjük, hogy hallgatják a Mária Rádiót, maradjanak továbbra is velünk. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!